reklámot hallottak. 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Újabb melegrekordok dőltek meg csütörtökön, az új országos napi csúcsérték 41,8 Celsius fok, amelyet Kiskunfélegyházán mértek. Jelezték azt is, hogy Kékestetőn még soha nem mértek ilyen magas hőmérsékletet, mint csütörtök délután, amikor 32,1 Celsius fokot mutatott a hőmérő. A kormány gyors jelentésében közölte, hogy a Tolnavár megyei Paks, Dunakömlődön és a Borsodabói Zempénvár megyei Emődön több ezer embert érintő csőtörések történtek. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság arról számolt be, hogy a hőség okozta szárazság miatt számos helyen tarló, erdő és bozott tüzekkel küzdöttek a tűzoltók Bács-Kiskun, Borsodabói Zempén, Fejér és Szabolcs-Szatmár Beregvár megyében. Enyhül majd a hőség, szombaton már másodfokú akkora csökken a hőségriasztás szintje. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy a Duna vízszintje már 11 cm-t emelkedett vasárnap óta Pakson, az osztrák vízgyűjtő területeken pedig jelenleg is esik az eső, de ez a paksi erőmű teljes visszakapcsolásához várhatóan nem lesz elegendő, ráadásul jövő héttől újra száraz és forró időjárás jön. A kormányfő megismételte, a nagyfogyasztóktól továbbra is elvárják az önkéntes fogyasztás csökkentés betartását, a lakosságnak pedig megköszönte, hogy 17 és 22 óra között mellőzi vagy átütemezi az áramfogyasztását. A víz hőmérséklet kiegyenlítő hatása miatt rendkívül hiányzik a talajból, emiatt forrósodik föl ennyire a levegő napközben, és emiatt száradnak el a szántókon a kapás növények. A forróság pénteken ugyan mérséklődik, de csapadék csak kevés érkezik, a jövő hét pedig ismét száraz időt ígér, közölte a Hungaromet ZRT csütörtöki agrometeorológiai elemzésében. Azt írták, múlt hét közepétől csak vasárnap és hétfőn fordultak elő néha záporok, zivatarok Magyarország. 5-10 mm-t meghaladó csapadék azonban csak kevés helyen esett. Az elmúlt 30 nap csapadék összege az Alföld nagyobb részén még az 5 mm-t sem ért el, így az átlaghoz képest hatalmas a hiány. A május óta lehullott mennyiségben pedig Magyarország túlnyomó részén 70-140 mm közötti az elmaradás a sok éves átlaghoz képest. A talajban már alig van nedvesség, az ország döntő részén kritikusan száraz a föld, amelyben a 25%-ot sem éri el a növények számára hasznosítható víztartalom. Jelezték, hogy a napraforgó kényszerérésben van, zöld tömege a műholdas mérések szerint nagyon alacsony. A kukorica öntözetlen állományai a legtöbb helyen nagyon gyengék, itt is megkezdődött a kényszerérés, többfelé a növényszáradás. Miskolc térségében teljes érésben vannak az állományok, ezen a területen vannak még zöld táblák és szép csövek, bár a talaj itt is csontszáraz. Jelenleg az ország túlnyomó részén nagyfokú vagy a legmagasabb fokozatú, súlyos mezőgazdasági asztály van, amely az elmúlt 10 napban tovább romlott. Mivel számottevő csapadékra az előttünk álló 8-10 napban sincs kilátás, az asztály tovább fokozódik majd, hangsúlyozták. Az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága csütörtöki ülésén támogatta azt a javaslatot, hogy az egyéni országgyűlési képviselőjelöltek, a vármegyei közgyűlések elnökei és tagjai, a polgármesterek, illetve az agrártámogatási rendszerben az államháztartásról szóló törvény szerinti támogatóként eljáró kormánytisztviselők se viselhessenek tisztséget a Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarában. Ezzel az indítvány összeférhetetlenséget szabályozó részét egészítették ki, ami eredetileg arról rendelkezett, hogy az agrárkamarai tisztviselők nem szerepelhetnek országgyűlési képviselő választáskor országos listán, európai parlamenti választáson pártlistán, nem tölthetnek be tisztséget politikai pártban, továbbá nem lehetnek kormányzati politikai felsővezetők vagy az agrárium finanszírozásában ügydöntő jelleggel résztvevő kormánytisztviselők. Az utóbbi tisztséget a módosító javaslat alkotói törölték a szövegből, és az agrártámogatási rendszerben az államháztartásról szóló törvény szerinti támogatóként eljáró kormánytisztviselőre cserélték. A honvédelmi miniszter szolgálatmentes nappá nyilvánította augusztus 8-át, vagyis a most következő szombatot a honvédség számára. Ruszin Szendi Romulus utasítása szerint 2026. augusztus 8-a a honvédelmi szervezet számára, ideértve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatot is, szolgálatmentes nap, illetve pihenő nap. Ezt úgy kell megszervezni, hogy rendelkezésre álljon a minimálisan szükséges létszám a feladatellátáshoz, az ügyeleti és készenléti rendszer fenntartásához. Ezen a szombaton az augusztus 20-ai, az idén csütörtökre eső nemzeti ünnep utáni pénteki munkanapot kell előre bedolgozni az országban.
Az időjárásról.
Egy hideg front hatására némileg enyhül a forróság, a napos időszakokat gyakrabban zavarják gomoly felhők, többfelé várható zápor, zivatar, néhol a jégeső sem kizárt. A szél sokfelé megélénkül megerősödik, a csúcshőmérséklet 30-35 fok körül alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották.
All of my purpose, all of the confidence in knowing that it's working, all of the healing in the middle of the hurting, at the end of the story, all the glory he's deserving. The battle's on, I know that it's for real. I'm standing on the rock that never shakes. The dark is always gonna try to steal, but I'm not afraid. I put my hope in love. What the Lord gives, the world can't take. I hold on to the promise He won't break. 'Cause what the Lord gives, the world can't take away. Give me the strength when I get stuck in all my weakness. Give me the truth when I forget and I can't see it. I'm not gonna buy into the lie that I'm defeated. No, I'm not defeated. I put my hope in love that never fails. 'Cause what the Lord gives, the world can't take. I hold on to the promise He won't break. 'Cause what the Lord gives, the world can't take away. That is for real. I'm standing on the rock that never shakes. The dark is always gonna try to steal, but I'm not afraid.
Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról. Szeretett szolgálat az Európa Rádió hullámhosszán.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat az Európa Rádió látogató című magazin műsorában, a szerkesztő műsorvezetőt, Kisneveres Viktóriát hallják. Mai műsorunkban Béres Tímeával, a Balázs Győző Református Gimnázium művésztanárával, sportolóval, csoportos órákat tartó edzővel beszélgetünk.
Felsőbe felmentünk, ott pedig már testnevelő tanárt kaptunk, és csinált egy felmérést évelején, hogy ki milyen futó, hogy számoljanak ránk esetleg a gyerekekre, mint sportolóként, és akkor így hirtelen nagyon gyorsan futottam. Tehát magamat is megleptem ezzel, és akkor innentől kezdve, hogy az atlétika csapatban voltam benne, 8 évig voltam atléta versenysportoló sprinter számokba, és főleg rövid táv, hát akkor még általános iskolába 60 méter, méter, 400 méter, illetve távolugrás, majd a későbbiekben már középiskolában pedig ezek ugye növekedtek az életkorral, hogy a 100 méter lett már az a táv, 10-100-as, 4-100-as váltók, 400 méter, távolugrás, ezek voltak azok a sportágak, és innentől kezdve, hogy elmentem főiskolára, ugye a művészetet választottam. Azért, mert úgy gondoltam, hogy sportolni mindig fogok, emellett is, hogy bármit mást is csinálnék, vagy tanulnék, és inkább azt szerettem volna megtanulni, hogy művészet, illetve vallás, mert hittan a másik szakom, hogy ebben szerettem volna sokkal többet tanulni, diplomát szerezni.
Ha tehetik, tartsanak velünk önök is, kellemes rádiózást kívánok!
Látogató. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkél egy segítő kéz. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.
Kedves hallgatóink, Béres Tíméát, a Balázs Győző Református Gimnázium művésztanárát, sportolót, csoportos órákat tartó edzőt köszöntöm műsorunkban. Köszöntelek műsorunkban, ugye itt az imintiekben megbeszéltük, hogy tegeződő formában fogunk beszélgetni. Köszöntelek stúdiumban.
Én is köszöntelek, és köszöntöm a hallgatókat is.
Sporttal kapcsolatban, ha kezdjük most a beszélgetést, akkor ugye a te életedben is nagyon fontos, nagyon hangsúlyos szerepet kapott a korábbiakban is, fiatalkorodban is. Mielőtt arról szólnánk, hogy itt milyen körülmények között tudod támogatni a sportolni vágyókat, hadd kérjelek meg, hogy néhány gondolatban a te sport múltadról szólj nekünk, hogy milyen sportágak, hogyan, mikor jöttek az életedbe.
A sport, azt gondolom, hogy már nagyon korán beköszöntött az életemben, általános iskolás voltam, és egy hosszú történet lenne igazándiból az eleje, mert én aszmás gyerekként fel voltam mentve. Testnevelésből is, meg mindenféle sport alól, tehát az orvosok nem javasolták, és aztán, amikor gondolom, a gyerekek is serdülnek, ott történt egy ilyen csodálatos változás, hogy felsőbe felmentünk, ott pedig már testnevelő tanárt kaptunk, és csinált egy felmérést évelején, hogy ki milyen futó, hogy számoljanak ránk esetleg a gyerekekre, mint sportolóként, és akkor így hirtelen nagyon gyorsan futottam. Tehát magamat is megleptem ezzel, és akkor innentől kezdve, hogy az atlétika csapatban voltam benne, 8 évig voltam, atléta, versenysportoló, sprinter számokba, és főleg rövid táv, hát akkor még általános iskolába 60 méter, 400 méter, illetve távolugrás, majd a későbbiekben már középiskolában pedig ezek ugye növekedtek az életkorral, hogy a 100 méter lett már az a táv, 10-100-as, 4-100-as váltók, 400 méter, távolugrás, ezek voltak azok a sportágak, és innentől kezdve, hogy elmentem főiskolára, ugye a művészetet választottam. Azért, mert úgy gondoltam, hogy sportolni mindig fogok, emellett is, hogy bármit mást is csinálnék, vagy tanulnék, és inkább azt szerettem volna megtanulni, hogy művészet, illetve vallás, mert hittan a másik szakom, hogy ebben szerettem volna sokkal többet tanulni, diplomát szerezni, és aztán, hogy elkezdtem tanítani, még annak idején a Mezőtúri középiskolába, általános iskolába is, mind a két helyen voltam, akkor jöttem rá, hogy megint hiányzik az életemből a sport, hogy ott mit kellene csinálni, és akkor végeztem el az első edzőit, ami akkor így az országban már egy jó névnek örvendő, külföldről behozott trend alapján alakították össze az edzés programjukat.
Köszönöm, hogy röviden összefoglaltad a mai napig vezető szakmai utad, ebben még azért sok verseny is volt, amiről most nem szóltunk, és talán a későbbiekben kitérhetünk erre is. Arra megkérhetlek, vagy visszatudsz arra az életszakaszodra gondolni, ami még a felső tagozat előtti időt jelenti, ahogy mondtad, hogy azért az orvosok javaslatára nem igazán sportoltál, de azért, ha belegondolunk egy kisgyermek életébe, azért a gyerekek általában mindig szaladnak. Hogy emlékszel vissza mégis az életednek, akár itt az asztmával való küzdelmedre, hogyha használhatjuk ezt a szót, illetve hogy azért a mozgásos sport mennyire volt jelen kisgyermekként, vagy mennyire tudtad megállni, hogy ne sportolj?
Falun nőttem fel, illetve vidéken, kisvárosban, most már úgy is lehet nevezni, és hát nagymamámhoz is mindig gyalog jártunk, tehát akkor még ez nem volt divatban, hogy a szülők hozzák viszik a gyerekeiket, hanem ezt magunktól meg kellett oldani, hogy a nyári szünetbe reggelenként hogy megyünk le, és nagyon sokszor ugye hogy futva tettük meg ezt az utat. Tehát én nem éreztem egyébként azt valószínűleg, hogy fulladtam, ezt biztos, hiszen a hosszú távú futásoknál érzem, hogy nekem nem megy olyan könnyen a lélegzetvétel, még
ezt
most
a mai
hiába. Mai napig érzem
valamilyen szinten.
Valamilyen szinten, hogy hátrányban vagyok emiatt, de igazándiból az, hogy sprinternek nem volt szüksége, most nagyon csúnyán mondom, és idézőjelbe téve tüdőre, ugye, mert az nagyon gyorsan és gyorsan lett tudtuk pár lélegzet alatt, tehát ott nem jött ki, sőt szerintem a sport volt az, ami igazándiból kisegített ebből. És akkor így futkároztunk, fogócskáztunk ugyanúgy, tehát én nem éreztem határozottan azt a megvonását a sportnak, pont azért, mert falusi gyerek voltam, és nagyon aktív, lehet, hogy ma azt mondanák, hogy hiperaktív, de nekem nagyon nagy szükségem volt akkor is a mozgásra, a munkára, tehát szüleim vittek földekre is, dolgoztunk, tehát én nem éreztem ezt, hogy nekem a sportot meg kellene vonni magamtól. És 10 éves koromban pedig már határozottan jött az, hogy ez jó. Ez a futás. Igaz, hogy tényleg csak rövid távok voltak, mert a 400 métert is még annak vehetjük, meg a 800 méter akkor még, ami úgy 600 méter így, amíg voltak, azok már kicsit hosszabbak, na ott viszont éreztem, hogy azt nem bírom annyira végig. De annak idején soha nem gondoltam volna, hogy én utána majd 5000 métereket, tehát 5 kilométereket, meg 10 kilométereket fogok futni versenyszerűen.
Szólhatunk most akkor erről az útról, hiszen ugye 2026 tavasszán is részt vettél egy ilyen megmérettetésen, és nem ez volt az első, ha jól tudom.
Nem, hanem ugye edzőként dolgoztam már 15 éve körülbelül folyamatosan, 2 gyereket szültem, és a második gyereknek, a fiamnak a megszületése után tértem vissza egyáltalán a futásra. És akkor nagyon röviden kezdtem, tehát először csak pár kilométert futottam. Az is emlékszem az első ilyen futásomra, amikor lementem futni, hogy 15 perc volt. Annyit bírtam körülbelül, és akkor ez így egyre hosszabb és hosszabb lett, viszont ott a 15 perc után én éreztem azt, hogy hú, az egész tüdőmet éreztem tulajdonképpen még órák múlva is, viszont azt is éreztem, hogy az egész vérkeringésem átpezsdül, mint hogyha újjászülettem volna. És ugyanez az érzés a mai napig megvan, ez az újjászülető érzés, azért sem hagytam abba, és körülbelül 13 évvel ezelőtt szántam rá magam arra az első 5 kilométeres versenyre. Láttam, hogy a barátságmaraton volt akkor még itt, bent rendezték, még akkor nem volt olyan népszerűsége, illetve nem is voltak olyan sokan, mint ahogy ma, azóta már azt hiszem duplájára, háromszorosára nőtt, de akkor is nagyon sokan voltak. Viszont akkor csak a nagyon jó futók vettek részt ezen, most pedig szerencsére már többen érzik úgy, hogy egy önmaguknak szóló megmérettetésként is lehet egy ilyen barátságmaraton. És akkor ott az elsőn, amin elindultam, azt megnyertem. Én is meglepődtem. Aztán...
Melyik évben volt
ez? Még a bőven a Covid előtt vagy 5-6 évvel, tehát már régen, nem tudom pontosan, 2010-11-12, valahogy így. És aztán így ez minden évben motivált, hogy lesz ez a barátságmaraton, és akkor az 5000 ez mindig menjen, és akkor utána, de dobogón sikerült lennem. Tehát volt, amikor más nyerte, utána megint én, és akkor így cserélgettük egymást. Közben megismerkedtem a biciklizéssel is, igazándiból nem gyerekkorom óta tudok biciklizni, de azzal is, mint versenysport, hogy fel a bükkbe éreztem, hogy ez is nagyon jól megy, és akkor ugye a kettőt párhuzamosan csináltam, hogy volt, amikor egyik héten még futóversenye volt, 2 hét múlva meg már kerékpáros verseny. És akkor így kapcsolódtunk, hogy egyre hosszabbak lettek a távok. Még mai napig az 5000 méter az, amit szeretek, meg amire fel tudok készülni igazán, de a 10 kilométer, hogyha annyi a táv, akkor annyit. Most a Miskolc-Kassa maraton, ami volt, ugye ez volt a kérdés, ott 12,5 kilométer volt az, ami így rám esett, és akkor erre készültünk, egy 10 fős mix váltó, férfi, női tagok is vannak benne, és akkor így készülünk, volt olyan év, én 4 vagy 5 éve kapcsolódtam ebbe a már meglévő csapatba, ők már 2-3 éve együtt futottak, csak a tagok mindig cserélődnek, ugye sérülés sajnos van, valakinek már az idejében nem fért bele, nem készült fel, vagy úgy érezte, hogy neki ez most egyáltalán nem fér bele az életébe, és akkor így mai napig is cserélődnek a tagok, de vagyunk körülbelül 5-en, akik fix. és akkor ezekhez jönnek mindig újak, szerencsére.
Akkor az eddigiekben ez volt a leghosszabb táv, amit egy húzamban versenyszinten lefutottál?
Volt hosszabb, még volt, amikor egyszer részt vettünk az Ultra Balatonon, ott 16 kilométer volt, meg a Baradla trailen is 16 kilométer volt a táv. Sőt, igen, versenyszerűen ennyit, de a télen elhagytam a kulcsomat futás közben, és mikor már leértem, akkor vettem észre, hogy nincs nálam az autókulcs, és visszafutottam, tehát tulajdonképpen az is 17 kilométer lett a 10 helyet, mert azt a távot meg kellett tenni, akkor jöttem rá, hogy megy itt a félmaraton is, de azt nem szeretném versenyszinten.
Egy ilyen megmérettetésre azért testileg, lelkileg is fel kell készülni, úgy gondolom. Mik azok a legfontosabbak, amelyeket ilyen tekintetben kiemelnél a készülésben?
A folyamatosság, tehát a rendszeresség. Ezt nem szabad abba hagyni. És nem is biztos, hogy a futás mindig, mert ugye a futás is sokaknak időszakos. Hogyha bejön egy hidegebb idő, akkor nem mennek futni, megfáznak, torok, tehát mindenféle betegség előkerülhet. Én egész télen futok, ősszel is, tavasszal, mindegy, mert úgy gondolom, hogy így a megfelelő öltözködéssel, illetve a gyors átöltözéssel minden betegség megelőzhető, és alkalmazkodni kell a klímához. Tehát, ha hideg van, akkor nem futunk gyorsan. Az jó alapozó edzésnek, és azért érdemes megtartani, de akik tényleg nem, akkor az a teremben csoportos edzésekkel, cross edzésekkel, ugyanígy. Tehát a folyamatosság az nagyon fontos, illetve hát verseny előtt van a speciális felkészülés, akkor visszafogok táplálkozásból is, nem sokat, nem nagyon szeretek fogyókúrázni, nem is szoktam, de annyit visszafogok, hogy azt a súlyt, amivel tudom, hogy könnyű vagyok, vagy könnyebb vagyok, és gyorsabb, itt igazándiból 1,5-2 kilóról van szó az esetemben, de van, akinek több. Tehát van, aki tudja, hogy neki most 5 kilót is le kell adnia ahhoz, hogy jó legyen, annak picit korábban el kell kezdenie ezt az alapozást. Hát fontos a táplálkozás, a folyadékbevitel, és amire kevesen figyelnek, a regenerálódás és a pihenés. Tehát nagyon sok alvás. Sokan túlviszik, megsérülnek, és aztán már nem is tudják se azt az eredményt hozni, ami úgy lelkileg is megterheli a versenyzőt, a sportolót, vagy akár a hobbi sportolót is, mert most magamról is így beszélhetek csak. Tehát megterhel azért lelkileg, hogy ott sérültem le, vagy előtte felkészültem hetekig mondjuk, és akkor egy sérülés meg mondjuk tönkreteszi azt, amit hetekig felépítettem.
És a célba érkezés érzését hogy idéznéd most fel?
Hú, az is érdekesen alakult. A futók szerintem ezt érzik, hogy a fejben mindig játszódik valami a versenyen, és nekem is, mint ahogy beszélgettem más futókkal is, nagyon sokáig az volt, hogy mit keresek itt, miért jöttem, nem jobb lenne otthon, hogy pihenni egy kicsit, vagy bármit, meg minek ez a verseny, inkább futnék csak úgy, hogy jó lessen. És akkor utána viszont van egy ilyen átlendülés, ami így mondja, hogy na gyerünk, akkor már csak ennyi, ameddig megcsináltad, akkor már kibírod, ugye folyamatos belső motiváció megy, és akkor van olyan a célba érkezés után, vagy régebben volt olyan, hogy na soha többet, és aztán, hogy nem, ez az utolsó, és most már hál' Istennek elértem azt, hogy beérkezünk, és fú, de jó volt. Hogy valahol lehet, hogy más is átesik ezen, és nem azt érzem, hogy na soha többet, hanem azt, hogy mikor lesz a következő. Persze ezen családtagjaim is nevetnek, hogy minden évben megmondom, mert a felkészülés nehéz. Az sok lemondással jár, sok megvonással, speciális edzésekkel, és mindig azt mondom, hogy már nem akarom, ez már az utolsó, és akkor így a célba érkezés, amikor egyéni, ugye akkor még nem tudom, hogy csak az órámat látom, hogy milyen időt futottam, de még az eredményt azt majd utána, tehát ilyen nagy izgalommal várjuk azt, hogy mikor lesz kiírva, vagy a köridő például az megmondja, hogy ott rögtön felrakják az eredményeket, de van olyan, ahol egy kicsit várni kell, hogy most már az interneten meg lehet elég gyorsan nézni, nem kell órákig várni, de volt olyan, hogy fél órát vártunk, hogy egyáltalán várjunk, vagy ne várjunk. Tehát hanyadikok lettünk. De az érzés, az biztos, hogy nagyon jó. Akkor is a dobogón állunk, de akkor is, hogyha nem, mert mondjuk nincs korcsoport, hanem együtt futunk a 18-20-30-as években járókkal, akkor inkább az, hogy na most egy olyat futottam, amit szerettem volna.
És ha nem is csak a versenyekre való készülésről, hanem a sport mindennapi jelenlétéről az életedben szólunk, olyan tekintetben is, hogy ugye gimnáziumi tanárként, két gyermekes édesanyaként, azért sok helyen helytállva az időbeosztás tekintetében. Mi a te titkod, vagy az a gondolatod, amely ilyen tekintetben esetleg segítséget adhat itt a hallgatóinknak is?
Ezt már sokan kérdezték tőlem, hogy hogyan fér bele az időmbe ennyi minden. Az elhatározás. Ki kell készíteni a cuccot, amit fel kell venni. De van egy rutinszerűség, ami, hát hogyha eleinte nehezen megy, akkor bizony ki kell rakni a futócipőt, be kell rakni, vagy a sportcipőt, vagy a csoportos edzés, vagy teljesen mindegy, hogy ki mit sportol. Elő kell készíteni, magunkkal kell vinni aznap, vagy amikor hazaérek, akkor semmi máshoz ne kezdjek, hanem tudom, hogy én megyek tovább. De ugye az a legjobb, ha nem megyünk haza, hanem onnan rögtön megyünk is edzeni. Ez nagy motiváció lehet, megmondom őszintén, nekem már inkább az van, hogy ilyen elvonási tüneteim vannak, hogyha nem sportolok, és inkább az, hogy vissza kell fogni magam, hogy jó, kell egy pihenő nap is, meg legyen akkor most egy kicsit könnyebb, de motivációban célokat is érdemes kitűzni magunk elé. Tehát, hogy akár egy, tehát attól függ, hogy ki milyen sportot választ, de ha most a legegyszerűbbnél, a futásnál maradunk, akkor tényleg, én is kezdtem, hogy mondtam, 15 perc volt, aztán 18, aztán már 20 perc, és így mindig egy picit növelni. Aztán, amikor már elértünk azt, hogy már ennyi kilométert sikerült lefutni, vagy annyit, akkor esetleg érdemes felkészülni egy versenyre, ott megnézni, hogy mennyivel tudok többet. De a sport, én hát már a koromat megmondhatom, hogy 51 éves vagyok, de úgy kelek fel, hogy nem fáj semmim. És ezt én szerintem a sportnak köszönhetem. De azt is ésszel. Tehát nem minden nap futni, nem minden nap ugyanazt csinálni, hanem a hétre beosztva, hogy akár 3-szor mondjuk futni, az még egy egészséges. Tehát minden, ami e fölött van, mindennapivá válik, unalmas lesz, nem lesz benne az az öröm. Tehát, hogyha lemegyünk futni, az legyen öröm. Én zenével szeretek futni, és akkor ez már ilyen kettős élvezetet nyújt, hogy plusz ad egy ritmust. Mert a zene az ugye a lelket is érinti, és akkor így egy olyan jó zenére, ha csak kikapcsolódni akarok, tehát lassú futás a terv, egy laza átmozgató, mert ezt is érdemes variálni, akkor egy olyan stílusú zenét teszek be, de fontos, hogy az a kedvenceink közül legyen, vagy hogy ellazítson. Ha meg gyorsabbat akarok versenyre, van versenyzeném is, igen. A családi élettel hogyan lehet összehangolni? Először, amikor gyerekek még kicsik voltak, akkor a férjemmel felváltva mentünk el, hogy egyikünk otthon maradt a gyerekkel, akkor a másik sportot hazajött, addig te maradj otthon. Tehát ezt meg tudtuk, hála jó Istennek, oldani így, a gyerekek viszont ebben nőttek fel. Tehát látták, hogy nekünk ez fontos, hogy tényleg a mindennapunk része. Azért szombaton is úgy kelek fel, hogy előtte kifőzök 3 féle fogást, és majd utána, ha kész van, utána megyek el sportolni. Természetesen már a gyerekek nagyok, de ők is mihens tudtak, már azt hiszem óvodás koruktól kezdve jártak sportolni, voltak akkoriban még egy hangyaboly nevű kis csoport, így hívták őket, mindenféle képességet fejlesztettek, én úgy tudom, hogy ez már nem létezik, viszont utána az egyik megtalálta a helyét a kosárlabdában, majd a röplabdában, a fiam pedig a kézilabdában.
És ugye, ahogy korábban elhangzott, csoportos órákat tartó edző vagy, milyen területeken, milyen sportágakban, vagy milyen mozgásformában támogatod a hozzád érkezőket?
Azt gondolom, hogy az én futásomat is támogatja a csoportos edzéseim, amit tartok, és valószínűleg ezért is kevesebb a sérülés. Én nem azt mondom, hogy én nem sérülök, főleg a hétköznapi egy félrelépés, vagy bármi, az sokkal, vagy egy olyan mozdulat lehet, hogy még károsabb is, mint mozgás közben, de azért nekem is volt olyan, amikor túlterheltem. Magam ezért mondom, hogy nem kell túlterhelni, meg nem kell minden nap futni, én is ott rontottam el. Viszont a csoportos edzéseken, amiket tartok, ezt is már, hát akkor már kimondhatom, hogy több mint 25 éve, én is folyamatosan fejlesztettem magam. Ugye aerobik volt az alapedzői, amit megcsináltam, és az után a rögtön a második az a gerincedzői volt. Mert ahogy így elkezdtem tartani az órákat, hogy még jobb legyen a tartás, még többet tudjak a vendégeimnek is és magamnak is segíteni, azt gondoltam, hogy az a legfontosabb, egy gerinctréning. Aztán a dance aerobikot is megcsináltam, akkor az régen nagyon nagy sláger volt, meg rengetegen jártak, viszont úgy nekem is alkalmazkodni kell mindig a vendégi elvárásokhoz, és akkor így ezt egy picit hanyagoltuk, mert nem szeretnek gondolkodni az emberek, úgy nehezen megszokták az egyszerű dolgokat, egyszerű edzéseket, egyszerű edzésformákat, és ugye egy koreográfiát összerakni, az már kihívás.
A gyerekeknek nagyon jól megy például.
A gyerekeknek igen, meg a felnőtteknek is, akik ezt megszeretik, és azt mondják, hogy hú, de jó, mert a végén összeraktunk egy koreográfiát, és milyen szuper, meg zenére megcsináltuk, de kevesebb. De a másik, az erősítő edzések, amik ezután jöntek, utána már jött max tréningtől kezdve, meg a spin racing, ez volt a spinning a következő, amit megcsináltam, és mai napig tartom. Hát azok már olyanok voltak, akit bárki, nem kell különösebb tudás, vagy koncentráció, odafigyelés, hogy a spinningre, a biciklis tréningre arra bárki bekapcsolódhat. Azok az erősítő edzések, most már gerinctréninget tartok, illetve athletic powernek hívják az egyiket, abba mindenféle van. Tehát erősítő, alapálló képesség, erőálló képesség fejlesztés, mozgáskoordinációs fejlesztés, az egy ilyen nagyon speciális edzés, minden órán más, ott a köredzéstől kezdve az interval tréningig, az eszközökkel, eszközök nélkül, hogy ez sem legyen uralmas, hanem hogy sok oldalon fejlesszen mindenkit, az izomzatát is, illetve hát, hogy pont ez az örökös inger meglegyen a változásra, ezek vannak benne ezeken a csoportos órákon.
Hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést, kedves hallgatóink, tartsanak velünk önök is, ha tehetik. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name. Sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high.
Látogató. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkélet segítő kéz. Az Európa Rádió szeretett szolgálati magazinja.
Kedves hallgatóink, Látogató című magazin műsorunk mai vendége Béres Tímea, a Balázs Győző Református Gimnázium művésztanára, aki csoportos órákat tartó edző is, és a korábbiakban hallhattuk azokat a területeket, hogy milyen mozgásformák keretében találkozik a hozzáérkezőkkel. Milyen korosztály, akit megszólítasz, illetve hogyha egy picit így szakmailag arról is szólnánk, hogy esetleg melyik korosztálynak mik a legelőnyösebb mozgásformák, hogyha használhatjuk ezt a szót, vagy mik azok, amelyeket esetleg a legjobban ajánlanál?
Na, nagyon jó a kérdés, már csak azért is, mert ha valaki bejön az órámra, mindegy, hogy melyikre, melyik típusúra, ott a 20 évestől kezdve a 70 éves meg fogja találni. Tehát a 20-20 éves lány ugyanazon az edzésen megkapja a számára megfelelő terhelést, ugye a saját intenzitásába, és most egyáltalán nem mondtam nagyot, mert tényleg van egy vendégem, aki 70-et töltötte be, és nem hogy csak egy órán vesz részt, hanem duplázik is ráadásul. Tehát, hogy van előtte egy spinning, utána átmegyünk gerinctréningre. Hát a kettő más. Vagy éppen athletic powerre, és ő is ugyanúgy, mint én, emellett más sportokat is űz, hát ő is fut, biciklizik, tehát még bármit, de hál' Istennek még rajta kívül is vannak 60 felettiek is, de az átlag életkor az a 40-es korosztály. Én azt vettem észre, hogy a 20 éves ugye még nehezebben becsábítható, meg inkább konditerembe mennek, személyedzés, vagy éppen semmi, aztán a 30 fölött elkezdenek gondolkodni, gyerekszülés után még jobban, akkor arra érünk el ebbe a 40 éves időszakba körülbelül, amikor a gyerekek már elég nagyok ahhoz, ő is elmegy a saját edzésére, vannak szülők, akiknek a gyereke addig edzés, akkor ő maga be tud jönni órára addig is. És akkor főleg ez a 40-50-es korosztály az, ami a legaktívabb, és leginkább megtalálja ezeken az edzéseken a számára megfelelő terhelést. Mert ugye én mutatok egy dolgot, meg van egy csoportos vezetés, egy feladatok, viszont ott mindenki a saját intenzitása, meg a saját terhelhetősége szerint végzi ezeket a gyakorlatokat. Ugye mondjuk egy spinning, azért mondok így néha spinninget, mert spin, meg spin racinget, mert én még spinning edzőit végeztem, akkor még nem vált ketté, de igazándiból az edzés típusom az inkább a spin racing, meg az indoor cycling, ez a kicsit ilyen speciálisabb, csak ugye vannak, akik ezt a kettőt így külön választják, szerintem ebből is az a legjobb, ha a kettőt ötvözzük, mert mind a kettőnek megvan a jó tulajdonsága, és ez pont egy olyan edzés, amire szintén bejöhet a nagyon fiatal, ott is volt a gimnazista, fiúk, lányok is az órámon, de ugyanúgy megtalálható szintén a 60-70-50 éves korosztály is, mert mindenki a saját intenzitásában és saját terhelhetőségében tud tekerni közösen. Ugye van egy feladat, de ha azt nem tudja, akkor ül tovább. Viszont biztos, hogy megcsinálja azt az egy órás mozgást, amit lehet, hogy otthon azt mondja, hogy jó, itthon is tudok tornázni, akkor ebben nem vagyok annyira biztos, mert persze én is tudok otthon tornázni, de azért nagyon sokan, jaj, még ezt ki kell takarítani, el kell mosogatni, el kell pakolni, elvisz a családi munka, meg a kedvtelenség is talán, de ha már egy csoportos órára bementünk, akkor már ott vagyunk, csinálni kell, és még ha nehezen is megy, mert mondják a vendégeim, hogy hú, olyan fáradt voltam, semmi kedvem nem volt elindulni, de most úgy örülök, hogy eljöttem, mert feltöltöttem, újjászülettem, nagyon jó kedvem lett, most már megint tele vagyok erővel. És hogyha itt visszatérünk erre, tényleg erre a motivációra, amit kérdeztél is az elején, hogy ez is motiválhat, tehát nem csak a kis célkitűzések, hanem az, hogy ha nehéz is elindulni, de utána nagyon jó lesz. Az biztos.
Ez talán nem is csak a sporttal, hanem sokszor van, vagy lehet olyan élethelyzet, amikor csak elindulni nehéz.
Igen, igen. Ugye a bicikli az egy kicsit macerásabb, ezért szoktam mindig a futást behozni, mert ott tényleg csak egy cipő, és teljesen mindegy, hogy mit veszünk még fel idézőjelbe téve, mert ha úgy végig gondolom az egész öltözetemet, azért nem mindegy, mert megválogatom én is, hogy mit, sőt, még néha olyan a kütyüktől kezdve, ugye a futást még jobban így mérni, az órák, a speciális órák, minden lehet, baseball sapka, ugye kesztyű, télen ez is, sál, sapka, minden, ami kell hozzá, de hogyha úgy van, akkor tulajdonképpen mindegy, csak a cipő legyen jó. Tehát az az egy, amihez a futásnál ragaszkodni kell, a cipő. Itt egy biciklit összerakni, hogy váltóruha, meg minden, az már egy kicsit kicsit tényleg oda kell az elszántság és az időjárástól függően.
És hogyha beszélhetünk egy picit részletesebben a gerinc tréningről, a gerinc edzésről, hiszen azért sokan ülőmunkát végzünk, hallhatjuk sokszor, hogy azért sokan kevés mozgással töltik a mindennapokat. Mik azok az alapok még, amelyek így bármelyik mozgásforma elindulásánál fontosak lehetnek, de egy picit, ha koncentrálhatunk még először itt a gerinc tréningre, amit talán, de lehet, hogy nem fogsz örülni így ennek a kérdésnek vagy gondolatnak, itt az előző válaszod után, de amit talán otthon is el lehet végezni, igen, hogyha valakinek nincs meg a lehetőség elindulni bármilyen oknál fogva.
Ha nincs lehetőség elindulni, az a legjobb, már internet van. Beüti ezt, hogy gerinc tréning, és akkor ott is vannak olyan gerinc edzők, akiket tudnék ajánlani akár most is, hogy én is meg szoktam nézni az ő edzéseiket, mert ugye fontos ez, hogy én magamat is fejlesztem, új ötletek legyenek. Természetesen egy csoportos edzésnél én dinamikus gerinc tréninget tartok, tehát nem azt a tipikusan gyógytorna, lassú mozgásformát, helyesebben szólva van egy olyan csoport, akikhez kijárok, őket hozzájuk igazítom. Tehát ott tudom, hogy még az igények, ők szokták mondani, hogy legyen már gerinc, nekik is ilyen változatos edzést tartok, hogy gerinc tréning legyen már, akkor azt tudom, hogy ők is ülőmunkát végeznek, egész nap bent vannak, és akkor délután nekik egy olyan speciálisat tartunk, ami a hátizmokat nagyon jól megmozgatja, de ez nem csak abból áll, hogy hátizmozunk, hanem ugye az egész törzsnek, meg az egész testizomzat, tehát itt a harmóniára törekedni kell, tehát itt a farizmok, a combizmok erőssége, a megfelelő nem csak erősítése, hanem nyújtása közben. Ez nálam a gerinc tréningen, ez egy nagyon komplexül összerakott gyakorlat, sor, de nem mindig ugyanaz van, tehát itt sincs egy ilyen, hogy mindig ugyanaz lenne, és akkor ezt meg tudnánk mondjuk jegyezni, hanem inkább még a tánchoz is hasonlít. Mert ha belegondolunk, azért a tánc az egy elég intenzív gerinc tréning, hiszen olyan mozdulatok vannak benne, és nagyon sokszor összekombinálom zenére, és ez ilyen nagyon-nagyon felszabadító érzés, közben vannak azok a gyakorlatok, amik a hátizomzatra mennek, de a törzsizomzatára is, és közben nyújtások, hajlítások, tehát mindenféle ilyen többféle mozgás formát ötvöz. Amit így most nem is akarok felsorolni, hogy mindent, mert nagyon sok edzésforma van, amiben ez megtalálhatóak ugyanazok.
Ha mindet nem is soroljuk fel, néhány olyan mozdulatot, amit itt a szavak által is át tudsz adni, azt megkérhetlek, hogy oszd meg velünk.
Például ugye, ha ugye nagyon sokat vagyunk állva, ez itt. Itt ebbe is belekapcsolunk mozgás koordinációs gyakorlatokat, ami az egyensúlyt fejleszti. Ha már egy lábra állunk, és ott is végzünk gyakorlatokat, akkor az a test egyensúlynak a megtartása az egész testet munkára ösztönzi. Tehát itt a törzsizmokat, hasizmokat, hátizmokat, farizmokat, tehát természetesen a lábnak az emelése, az is farizom, illetve alulról indított hátizomerősítő gyakorlat, akkor a nem durva és főleg inkább hátra való kitörések, gugolások, amik nagyon hasznosak, főleg farcomb, és akkor ebben a kicsit gugoló helyzetben, de egyenes, előre döntött tartásban, egyenes háttal is lehet már állva is olyan hátizom gyakorlatokat, oldalra emelve a kart, közelítve a lapockákat, de van, amikor labdát fogunk a kezünkbe, és akkor ilyen softballal színesítjük az órát, az meg rá is kényszerít arra, vagy egy bot, amit szintén használunk, rákényszerít a helyes tartásra, de aki otthon marad, az is ülve is meg lehet, vagy fekve talajon. Hát természetesen itt a túllendítések, a túl magasra emelések ne menjenek. De a fitball is egy tökéletes eszköz erre, de hát én azt tudom javasolni, hogy csak szakemberrel a legjobb, illetve hogyha tényleg a YouTube-on vannak olyan edzők, vagy edzésformák, amiket lehet ezzel gyakorolni esetleg. Vagy aki nem itt kezdi, hanem valahol el szeretné kezdeni, mindig a számára megfelelő edzésformát kell választani. Tehát egy pilates is jó, akkor egy egyszerűbb body toning, egy body art, tehát sokféle mozgás van, ahonnan valaki elindulhat. Tehát a gerinc tréning az igen egy kicsit komplexebb, meg nálam egy összetettebb edzésforma.
Kapcsoljuk be a beszélgetésbe ugye azt a területet, amellyel a mindennapokban a fiatalokkal találkozol, még akár itt a mozgás mellett is, ugye a művészet. ugye itt a rajz, a festészet, a művészet történet, ami itt a te szakterületedet jelenti, hogyan hoznád összhangba, vagy hogyan látod esetleg az egymásra hatását a művészetnek és a mozgásnak?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, már csak azért is, mert az egyetemen a szakdolgozatomat pont abból írtam, ezt nem is beszéltük meg előre ráadásul, ami ezzel kapcsolatos, és volt a század elején a gödöllői művésztelep. Ők, megmondom őszintén, maga a munkásságuk, tehát az alkotásaik, nem mondhattam, hogy a kedvenceim, de az életvitelük, viszont meg az, hogy ők is a mozgást, a táncot, sőt a síelést is bekapcsolták már a mindennapjaikba, az már ott megjelent. Meg az, hogy Magyarországon szinte először használtak sílecet, amit egy külföldi finn barátuktól, a Zaskeri Gallen Fillalától szereztek meg, és itt ezekkel járt. A mozgásban pedig nekem úgy kapcsolódik be, hogy tehát a kreativitás, tehát ahogy egy alkotáshoz is szükséges kreatívnak lenni, ugyanúgy egy edzésnek, mert akkor azt is mondhatom, hogy ha egy edző nem kreatív, és nem ad mindig mást, valami újat, meg nem fejleszti magát, meg nem tud ezekkel akár zenékkel, vagy a csoporttal együtt mozogni, meg fel kell mérni azt, hogy milyen a társaság, és ahhoz kell mindig alkalmazkodni, tehát improvizálni is tudni kell minden órán. Tehát ehhez kell kreativitás, mert akiben nincs, akkor tényleg elég bekapcsolni egy YouTube csatornát, és minden nap azt megnézni, mert az úgyis ugyanazt fogja adni, oda nem kell különösebb tudás. De aki edző, én legalábbis így azt tartottam mindig is érdekesnek, vagy jónak, vagy amiből tanulni tudtam, aki kreatív. És van is olyan több művészettel foglalkozó, vagy akár rajztanár, végzettségűn ismerő, sőn barátnőm is, akik szintén elvégezték az edzőit utána, mert hogy egy bizonyos fajta kreativitást itt ki lehet élni napi szinten. Mindig újat alkotni, és az alkotás, az rögtön lejön. Tehát rögtön visszajön a vendégekről, hogyha örömmel távoznak az óráról, tetszett nekik, tehát érzik ezt, meg már igényük van rá. Hát aki nem fogékony az újításra, meg a másra, az ne jöjjön. Tehát az maradjon ilyen egyszerű búra típusoknál, de aki úgy vágyik a kreativitásra, meg ő önmaga is az, akkor ezt be fogja fogadni.
Talán rövidebb távokat azért sokan megteszünk itt ha nem is a mindennap, de azért akár nyáron, vagy ugye itt a tavasztól őszig terjedő időszakban, de van, aki természetesen télen is használja a kerékpárt. Egy hosszabb kerékpározásra hogyan érdemes készülni?
Szerintem főleg itt, hogy a Bükkben lakunk, a váltóöltözetet én fontosnak tartom. Ez is emberfüggő, mert aki rendszeresen jön, megy, az felmegy, leteker egy távot, és akkor visszajön. Az országút is, bicikli is más, mint mondjuk egy mountain bike. De ha valaki csak úgy gondolja, hogy na most szívesen tekerne, egyet elmenne valahova, az időjárás kell megnézni, és az szerint berakni esetleg váltóöltözetet, mert megizzadhatunk. Legyen egy olyan, ami száraz, lecserélhető, főleg, ha egy kicsit magasabb helyekre megy, ott az idő hőmérsékletérzet is lehet, hogy valahol kevesebb, illetve ha gurulunk vissza, akkor fázhatunk. Tehát ahol még feltekertünk, megizzadunk, lefelé jövet lehet esély a megfázásra, ezért fontos átöltözni. A biciklit mindenféleképpen nézzük meg, hogy milyen állapotban van, kerekeket fújjuk fel előtte, a csomagot, amit, aki hátizsákot visz, ugye az hátizsákba pakol, de nem izzad a hátunkra, hogyha veszünk csomagtartót, illetve arra egy ilyen speciális kis táskát, az ugye nem egy alkalomra szól, hanem többször, azt érdemes jól oda rögzíteni, illetve víz, kulacs mindenféleképpen legyen nálunk, valami kis műzli is esetleg, hogyha valaki megéhezik. Tehát itt mindenkinek kell nézni, meg tudnia azt az igényét, de inkább legyen plusz kesztyű, nélkül se induljon el senki útra, mármint biciklis kesztyű nélkül, és bukósisak nélkül főleg ne.
Esetleg egy kis fizikai rákészülés, egy kis bemelegítést érdemes ilyenkor is tenni?
Érdemes tenni, de ezt nem szokták általában. Hát itt most egy téli felkészülésnél, hogy a csoportos edzésekre visszatérve, a spin racing az nagyon jó. Most mentünk például egy közös utat, meg többször is szoktam tervezni. Volt, aki most kapcsolódott a spinninges csapatomból be először, hogy na, akkor kimerészkedjen velünk a természetbe, és meg volt lepődve, hogy milyen jól bírja, és hogy milyen ügyes volt, és hogy mennyivel másabb kint tekerni, mint mondjuk csak bent, meg így csapatba. De érdemes előtte egy kicsit bemelegíteni, azzal már, hogyha egy kicsit lassabban kezdjük a tekerést. Tehát amíg elérjük mondjuk itt az emelkedőt a belvárostól, itt hátul a Zandor utcán elmenve is már van egy olyan jó kis emelkedő, ami nem látszik, de érződik. Aki szokott arra járni a kerékpárral, az valószínűleg érezte már, és akkor ugye egy erősebb bemelegítés az már csak Lilafüred előtt a Csanyiknál kezdődik.
Itt mostani beszélgetésünk végén, ha esetleg azzal kapcsolatban megosztanál velünk néhány gondolatot, hogy mindezekben a tevékenységekben a hit milyen erőt ad neked.
Hit nélkül ugye nem lehet szinte semmit sem csinálni az életben. A sporthoz is kell, tehát hinnem kell, tehát Istenben is, hogy megfelelő segítséget nyújt ahhoz, hogy felkészüljek, meg hát lehet, hogy furad, én úgy imádkozni szoktam futás közben, ez mert az is, hogy Istenem segíts meg, hogy beérjek a célba, hogy ne legyen semmi gond, hogy kibírjam. Tehát ez a hit az úgy végigkísér akár a sportban is, utána is, ugye hála jó Istennek, hogy ezt így kimondjuk sokszor, hogy köszönöm Istenem, hogy mondjuk sikerült ezt a távot lefutnom versenyen, így sikerült, úgy sikerült, tehát hogy ezek így fontos, hogy benne legyenek.
Köszönöm, hogy itt voltál velünk, ebben az órában is beszélgethettünk mindezekről a területekről, és hasznos gondolatokat osztottál meg velünk itt a sporttal kapcsolatban is, és a személyes életedbe is bepillantást engedtél. Köszönöm, Tímea.
Nagyon szívesen.
Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Műsorunk vendége Béres Tímea edző volt, a Balázs Győző Református Gimnázium művésztanára. Itt az Európa Rádió Látogató című magazin műsorában a szerkesztő műsorvezető Kisneveres Viktória köszöni megtisztelő figyelmüket. Legyen szép napjuk, viszont hallásra!
Látogató. Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük.
I
mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
Idén augusztus 14-e és 23-a között rendezik meg a 35. Zempléni Fesztivált. A programokról hallják Hollerung Gábor fesztiváligazgatót.
A fesztivált most már jó ideje gyakorlatilag egyfajta műfaji sokszínűség mentén igyekszünk létrehozni. Az a tapasztalatunk, hogy leginkább az a vonzó a közönség számára, meg egyébként a helyiek számára is, hogyha a legkülönbözőbb stílusok, legkülönbözőbb műfajok, legkülönbözőbb típusú rendezvények vannak jelen a fesztiválon, és mindenki kedve számára kiválasztja azt, ami leginkább érdekli. A nagyon lelkes törzs közönségünknek, amely hála Istennek igen szép, van, aki 2-3 műsort is egy nap megnéz, vagy 2-3 különböző helyszínre elmegy, amit esetleg még nem ismert. Úgyhogy gyakorlatilag azért a mellőzmorsunk egyértelműen egy nagyon széles választék, ami egyaránt jelent műfai, adott esetben bármilyen korosztály megszólítását igyekszik ezekkel a programokkal a közönséget szolgálni. Idén egy hangverseny lesz a nyitó hangversenyen, ami Szűcsapor játszik, és utána pedig hozzák Újvilág Szimfónia. Ezzel a hangversenyen igyekszünk az amerikai függetlenségi nyilatkozat előtt tisztelegni. Ugyan halkan mondom, hogy a Dvořák szimfóniának semmi köze nincs azért az Újvilághoz, de ez teljesen minden lényeg az, hogy a közönség jól szórakozik. Sajnos erre a koncertre már nem nagyon van jegy, de ha jó idő lesz, akkor még néhányat fel tudunk majd szabadítani azért az utolsó napon, vagy legkésőbb a hangverseny megelőző napon már akkor tudjuk, hogy milyen idő lesz. Sátorok új helyen egy Mozart opera est lesz Miklós Erika növendékeinek előadásában. Ha végigvesszük ugye a városokat, Tokajban egy rendkívül izgalmas új produkció, illetve az Aranyos rendezvényközpont ezzel a hangversennyel nyílik, amivel a debreceni Kodály kórus kedveskedik, csak ugye egy jazz trióval kiegészítve, és egy fantasztikus hangulatú, klasszikus zenét egészen új megvilágításban tevő produkcióval. Szerencsen pedig egy fúziós koncert lesz, ami hát egy újdonság a mi részünkről, ami hát ugye azt jelenti, hogy a könnyű zene és a komoly zene és stílusok kavalkádja, megjelennek híres komoly zenei részletek, aztán ezek hirtelen átalakulnak, tehát ez is egy játék, amely hát ma már nagyon divatos, ugye a mindenfajta fusion zene, bizonyos szempontból a debreceni énekarnak a koncertjére is ugyanezt lehet mondani. Ott ennyit magam felé hajolva, hogy a Budapesti Akadémiai Kórustársasággal a rendezvény vége felé, 21-én pedig egy Rossini kismisét adunk elő, ami egy fantasztikus, leginkább opera jellegű darab, és de nagyon hatásos, és a Munkás Szent József templom pedig egy remek helyszín. Nagy a kínálata a kisebb rendezvényekből is. Gyakorlatilag, ha jól emlékszem, összesen 50 ilyen rendezvényünk van, amelynek azért jó a fele, csupa ilyen kis településeken zajlik, és ezeken a településeken igyekeztünk mindig olyan programot csinálni, amely mondjuk a templomhoz, vagy a közösségházához, vagy akár bármilyen szabadtéri rendezvény helyszínhez alkalmazkodik. Ezeket nagyon szereti a közönség, annál is inkább, mert hát egyfajta misszióként mi ugye ezeket a rendezvényeket ingyenesen bocsátjuk a közönség számára, éppen azért, hogy minél több ember eljöhessen, olyanok is, akik számára adott esetben 3-4-5 ezer forintos költség is sok lenne. Itt kimondottan az a célunk, hogy a régió településeiben, olyan helyeken is, ahol adott esetben nincs kulturális intézmény is, hát azért ilyen sok van, azért a kisebb települések között, hogy ezeken a helyszíneken egy élvezetes hangverseny legyen, és egyébként ez nagyon népszerű, hála Istennek az ide látogató közösség részéről is, mert szeretnek helyszíneket megismerni, és egyébként hát az a szeretet, amivel fogadják nem csak a közreműködőket, hanem a vendégeket is a település lakói, ez igazán egy különleges értéke és élménye mindenki számára.
A fesztivál ideje alatt ezúttal is jazzzenével várja a közönséget a Sárospataki Borterasz.
Mivel én sem vagyok azért a jazznek a legnagyobb szakembere, ezért vendéget hívunk, aki igazán ért ehhez a dologhoz, és ő segít nekünk benne. De hát itt ugye mindig vannak ajánlkozók is értelemszerűen. Van olyan, hogy a MIPÁS jazz produkciókból kiválasztott legjobbakból hívunk meg, de hát a legkülönbözőbb stílus van jelen, minden este valamilyen jazz vagy jazzhez közel álló produkciót hallunk, fete közben az emberek igen jól érzik magukat. Azt gondolom, hogy a borteraszon a tokai borok élvezetével. A zárókoncert hagyományosan a Liszt Ferenc Kamara zenekarhoz kapcsolódik, és nagyon örülünk, hogy ők ezt az időpontot minden esetben szabadon tartják, sőt, ők nem csak egy hangversenyt adnak nekünk, csinálnak egy gyerekprogramot is, amit nagyon nagy izgalommal várunk, és nagyon örülünk, hogy egy ilyen programnak is helyet tudunk adni sok más gyermekprogram mellett, és hát megint saját magam felé fordulva, hadd ajánljam a közönség számára a minden évben gyakorlatilag a fesztivál végi megszokott, megérthető zenét, ami ezúttal éppen technikai okok miatt, meg a Liszték délelőtti programja miatt egy nappal korábban, tehát nem 23-án, 22-én lesz a megérthető zene, ami szintén nagyon sok ember várja, és pláne, hogy Beethoven 5. szimfóniát játsszuk, várjuk szeretettel a közönséget erre a produkcióra is. Bárki kedvet kapott, ne féljen, bátran jöjjön, és persze nyugodtan nézze meg a zemplénfesztivál.hu honlapot, ahol minden programot megtalál.
Idén augusztus 14-e és 23-a között rendezik meg a 35. Zempléni Fesztivált. A programokról hallották Hollerung Gábor fesztiváligazgatót.
Reklámot hallottak.